Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádozást mindenkinek, Szupán Mártonnal ülünk itt a stúdióban, a PIK-től. A múlt héten a trónfosztásról beszélgettünk, egész pontosan a hitelkártya piacon közelgő trónfosztást vizionáltuk. Jártuk körül ezt a kérdést, pro és kontra. Most pedig fintech tőzsdei bevezetések. A közelmúltból is, nyilván majd a jelenről, meg a jövőről is beszélgetünk. Majd a lényeg az, hogy fintechek a tőzsdén, ugye?
Így van, igen, és itt most az adás előtt, hogy beszélgettünk, azt is így felvetettem, hogy amikor, emlékszem, hogy mikor pontosan, meg milyen kontextusban, jó régen, 5 éve, de lehet, hogy ez egyik első műsorunkban előkerült ez a téma, hogy vehet részt a kis ember a fintech forradalomban, vagy fintech piacon, és hát akkor igazából nem sok mindent tudtunk mondani, mert hogy még használni is alig lehetett, mármint hogy elérni is alig lehetett Magyarországról ezeket. Már ott tartunk, hogy Magyarország, mondjuk csak, hogy egy ilyen számot említsünk, 500 000 Revolut userrel rendelkezik, 1 millió fölötti OTP simple regisztrációval rendelkezik, és hát biztos, hogy 100 000 fölött van a különböző kripto szolgáltatásokat igénybe vevő embereknek a száma is erre. Múltkor egy ilyen blockchain-es meetup-on mondtak egy egész jó számot. Becslés ez, de azért valami alapja volt. 3-500 milliárd forint közöttre teszik azt az összeget, ami magyar lakossági kriptobefektetés. Ez még nem olyan extra sok, de azért...
Kettőnk közül egyikünk szintén sok. Benne van a klubban.
Így van, igen, köszönöm, hogy emlékeztetsz rá, megint ránéztem reggel a kocsiban, és megint 3%-kal lejjebb találta magát a portfólióm, így szépen. És ugyanezen a meetupon mond, a kedvenc mondásom, és nagyon igaza lett, ez már 3 hete volt, vagy 4 hete volt, Debreceni Barnabás mondta, hogy említette, hogy egyébként, amikor arról kérdezte őket a kerekasztal összegető, hogy fölfelé vagy lefelé fog menni a piac. Szerinte ez még nem volt egy csúcs, csak egy lokális csúcs volt, és majd mehet följebb. Amúgy meg minden számnak van fele, hát ezt nem tudom, aki a bőrén akarja tapasztalni, az annak szívesen elküldöm az elmúlt 3 hónapomat. Visszatérve ide, odaértünk, hogy most már mindenki gyakorlatilag, aki akar, tud használni fintech szolgáltatást.
És tulajdonos is lehet valamilyen.
És egyre jobb diversifikált portfólió építhető ki. Lassan egyébként, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez ki lesz a magyar piacon, lassan ott tartunk, hogy annyi fintech cég van már a tőzsdéken, hogy akár egy ténylegesen kockázatkerülő lakossági befektetői körnek nyújtott befektetési alap is összepakolható ebből. Amíg 3-4 fintech cég volt ott, vagy volt elérhető nyilvános piacokon, addig ez nehéz lett volna, de most már összeállítható egy olyan 10-20-30 cégből álló portfólió. Több cég van, a több fintech cég van a tőzsdén, de mondjuk egy ilyen 10-30 közötti cégből álló portfólió, ami diversifikált, és van benne insurtech, payment cég, akár kártyaszolgáltatással foglalkozó cég, átutalásokkal foglalkozó cég, infrastruktúra szolgáltató, tehát egyre több fintech alszektor jelenik meg a tőzsdéken, és hát itt is ki mással kezdenénk, mint a PayPal-lal, ami ugye nem egy új sztori. 20 éve vannak tőzsdén, közben töltöttek néhány évet az eBay tagjaként, tehát ott nem lehetett önállóan kereskedni a részvényüket, azért ezzel kezdünk, hogy azért láttassuk azt, hogy
nem egy mostani jelenség.
Nem egy mostani jelenségről van szó, ami viszont azért izgalmas, hogy ezekben a nagy öregekben is milyen erő van. És itt meg van nyitva előttem a chart, csak hogy pontos számokat mondjak. Durván 1 év 3 hónap alatt több mint 3-szorozódott a PayPal-nak az árfolyama. Lehet, hogy inkább kell a saját szektoromban kéne, hogy higgyek, és ezt kellett volna vásárolni. Igen, tehát itt most látok egy 95-96 dollár közötti árat tavaly márciusban. Ugye akkor ütött be a koronavírus. Ott volt egy ilyen csúnya napja a tőzsdéknek, hát a PayPal-nak nem volt annyi a csúnya hete, esett 8%-ot szemben mondjuk az olajjal magával, vagy a légitársaságok részvényeivel. Utána viszont egy ilyen 200%-os menetelésen van most túl. Nyilván nagyon jó piacuk van, meg egy csomó minden hatás érződött. A másik ilyen nagy öreg az a Wirecard, aminek ugye szenteltünk szintén egy adást néhány héttel ezelőtt. Már nincsenek. Tőzsdén vannak pontosan gyorsabban még lehet kereskedni, de ott fordított trend játszódott le, ezt meg csak azért hozom, mert hogy érdekes látni az ellentéteket, hogy egy nagyon nagyot menő, de gyakorlatilag volt olyan pillanat, hogy szinte a teljes német bankszektornál papíron kapitalizáció tekintetében többet érő cég, hogy összetudta roppantani magát egyik napról a másikra. Most ilyen 30 cent körül kereskedik a részvényeiket, úgyhogy másfél évvel ezelőtt majdnem a százszorosa volt ennek, 200 euró környékén. Na és akkor nézhetjük az újakat, hogy kik vannak. Vannak egyébként az amerikai piacon még ilyen korábban az elmúlt, inkább ilyen 10 évvel ezelőttről, vagy 10 évvel ezelőtt Historic, Square, Green Dot, ez két
de
nagy...
akkor ők régi játékosok.
Szóval ők régi játékosok. És akkor a közelmúltból van egy-két izgisztorink, meg a már tényként bevezetést bejelentőkből még több van, és hát egy jó néhányról megpletykálnak.
Miért van az, hogy most van egy ilyen reneszánsz, mert most héten majd mondasz 8 szereplőt? Azért, mert most telt el annyi idő, ez úgy, mint Magyarországon a KKV-knál, amikor a generációváltás, nem tudom, 20 év után jön el, vagy már elég tőkét vontak be, vagy a Covid ekkorát lendített most ezen a szektoron, vagy ennyien terjeszkednek már, hiszen itt azért csak egy-kettő lesz, akinek egyféle szolgáltat. Egyből indultak, aztán előbb-utóbb megkapták az egész banki az engedélyt, na és akkor utána puff tőzs, de lesz egy csomó ilyen. Ezek a folyamatok belejátszanak abban, hogy most a számosságuk hirtelen ilyen sok?
Ebből az összes belejátszik, tudod, egy ilyen gazdasági eseménysorozatnak általában sok eredője van és egy kirobbantója. Én azt gondolom, hogy itt egyébként ilyen konkrét kirobbantó tényező nem is volt feltétlenül, hanem ezek, amiket felsoroltál.
Digitalizáció, elég pénz, mert hogy eltelt annyi idő, hogy elég tőkét.
Diverzifikált szolgáltatás paletta, tehát senki nem venne szívesen részvényt egy olyan cégben, aminek van egyetlen ingyenes kártyaterméke mondjuk. De nagyon szívesen vesznek részvényt egy olyan cégben, ami egy érett, teljes termékpalettát nyújt, és ténylegesen alternatívát tud kínálni az inkumbens bankoknak, így több lábon áll, ahogy mondod, mert ott látható egy jövőkép, és jön ilyen jövőkép látható ott is, amikor egy Revolut pitchelt, vagy ezek közül bármelyiket mondhatjuk, egy Stripe mondjuk, vagy egy Robinhood pitchelt 5 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt az első kockázatítőke bevonás körében, de az azért hívják kockázatítőkének, hát sok olyat látunk, akik nem, hogy tőzsdén nem lesznek soha, hanem vagy nagyon alacsony áron már a technológiájuk miatt felvásárolták őket, ezekből azért nem szoktak jó tőzsdei sztorik kikerekedni, vagy becsődöltek, vagy bezárták a boltot, vagy a felügyelet mondta azt, hogy nem, te nem végezheted ezt, mert nem vagy elég biztonságos, meg nem felelsz meg a piac követelményeinek, meg a szabályozás követelményeinek. Tehát abszolút az érett termékportfólió, nagy ügyfélkörök,
és én nagyon... 30-50 milliós ügyfélkörökkel.
Igen, hát az már olyan, amire néztem, így van, amire lehet építkezni. Igen. És egy nagyon érdekes jelenség az, ami még itt felütötte a fejét, ezt a Coinbase indította el egyébként, hogy, és erről írtunk is egyébként korábban egy cikket a fintech.hu-n, nem is tudom már melyik szolgáltatónál, de majd mindjárt, hogyha átveszed tőlem a szót, és mondasz pár keresetleg gondolatot.
Azok vagy, a bitcoin akkor... vásárlás segítik, ugye? Vagy az így volt van. Az alap, onnan indultak el.
Így van.
És az a fő profil.
És az a fő profil abszolút, de ők is nyújtanak már bankkártya szolgáltatást is. Tehát a Coinbase indította el azt a sort, hogy, és erről írtuk egy cikket a fintech.hu-n korábban, hogy nem klasszikus IPO-val léptek tőzsdére, hanem direkt listázást választottak. Ez a kettő most ilyen nagyon, nagyon egyszerűen abban különbözik, hogy a klasszikus IPO az tulajdonképpen egy tőzsdei bevezetéssel egybekötött tőkebevonás. Tehát egy klasszikus IPO esetén azt mondja a tőzsdére lépő cég, hogy én kibocsátok új részvényeket, ezeket eladom valakiknek, és azok a valakik egy általam kiválasztott nyilvános tőzsdén tudják megvásárolni. Ezért az IPO-nak a magyar fordítása megfelelő a nyilvános ajánlattételi eljárás. Tehát gyakorlatilag olyan, mint amikor egy kockázatítőkéstől bevonunk pénzt, csak nem piacon kívül tesszük ezt, hogy így leülünk egy asztalhoz, és akkor figyelj, már kibocsátok 20 új részvényt, vedd meg 2 milliárd forintért, hanem azt mondom, hogy kibocsátok 20 új részvényt, ezt bevezetem a budapesti értéktőzsdén.
Transzparensen.
És amúgy meg tudja venni meg tudod venni te is az egy darabot. Nyilván ez is egy döntés kérdése a szolgáltatótól, meg az egész konstrukciótól, hogy most ezt intézményi ügyfelek számára teszi elérhetővé, vagy bárki számára. Tehát ez az IPO, és ami nagyon érdekes, hogy valószínűleg van ennek egy ilyen üzenete is a piac felé, vagy egy ilyen célzata, hogy piacra lépő, tőzsdére lépő fintech cégek az elmúlt néhány hónapban nagy arányban nem ezt választják, hanem a direkt listázást választják. Ez a direct listing a hivatalos szakkifejezésére, ami annyit tesz, hogy meglevő részvényeket visznek tőzsdére, és azt mondják, hogy vehetsz te is, de nem kell a pénzed, nem tőlem veszed meg, hanem egyébként én csak a cég vagyok, ezt egy korábbi tulajdonostól, vagy egy alapítótól, vagy egy korábbi kockázattőkéstől veszitek meg, vagy veheted meg. Ebben egyébként ez tényleg egy nagyon érdekes, tehát ez önmagában egy ilyen hosszú okfejtést, beszélgetést, és egy kicsit talán egy ilyen érdekes találgatást is megér, vagy megérne. Benne lehet a piacnak is az üzenet, hogy mi annyira megyünk, hogy nem is kell pénz, mert ez ugye azt jelzi, hogy
bevisz, stabilak vagyunk, ott van másod, nincs szükség, és annyira sem azon már túl vagyunk, van. Se így a részvényeken keresztül.
És annyira stabilak vagyunk, hogy egyébként meg ráadásul annyira, úgy nincs szükségünk pénzre, hogy egyébként még ki is nyitjuk a nyitott könyv az életünk. Mert nyilván azzal, amit mondtál, hogy egy tőzsdére lépés az egy a legnagyobb változást a cégek életében transzparencia területén jelenti. Onnantól kezdve nincs olyan, hogy én azt mondom, hogy nem nyilvános a könyvelésem, de nyilvánosnak kell lennie mindennek. A másik érdekes ilyen nyomás egyébként, vagy indok, az lehet az, hogy el akarnak kezdeni profitot realizálni az alapítók, és vagy a kockázati tőkések. És ez mindig egy izgalmas indikátor egyébként, igen, amikor azt mondják, hogy köszönöm, elég volt.
Most pénzért teszem.
Így van. És mondjuk realizálok annyit, amennyit befektettem, és akkor nem darabra, hanem összegre, de már azt teszem 10-szeres áron, tehát mondjuk eladom a részvényeim 10%-át, pénzemnél vagyok, be tudok szállni újabb fintech cégekbe, ebben meg egyébként benne maradok, de már csak a profitomat kockáztatom. És valószínűleg itt is, ahogy a kiváltó okokat kérdezted, valószínűleg itt sem az, hogy egyik vagy másik, hanem ezek a hatások egyszerre érvényesülnek. Nézzünk egy pár céget.
Az a Wise-nál annyira tetszett, hogy ott levezette a tulajdonos, vagy alapító, hogy 150 milliárd font rejtett költség van, ugye, mert pénzváltás, pénzküldés, és ebből talán egy milliárdot szedtek le, vagy ezt adták vissza az ügyfeleknek, hogy még ott van 149, csak a királyságban, ugye?
Igen. Zseniális és borzasztóan jó kommunikáció, amit a Wise csinál, már TransferWise érában is, hogy tényleg olyan marketing kampányaik, meg ilyen kommunikációs kampányaik voltak, talán emlékszel volt, de arról nem beszéltünk, csak fintech.hu cikk volt szerintem, volt olyan kampányuk, hogy különböző európai nagyvárosokban beöltöztek ilyen vegyvédelmi ruhába, tudod, ezzel a radioaktív jellel, és mentek ilyen kis permetezők, és az volt a lényeg az egésznek, hogy kiírtják a banki rejtett banki költségeket. Tehát nekik mindig ez volt az alapkommunikációjuk, meg hát az alapszolgáltatásuk ez, és ténylegesen lényegesen olcsóbbak, de hát ez egy tőzsdei bevezetéssel egybevéve a zseniális kommunikáció, hogy azt mondja, hogy gyakorlatilag egy kicsit magát is hetszel, vagy figyelj, még csak 1%-ot se tud tudtunk a piacról, de nyilván ennek az üzenete borzasztó pozitív.
Azt, hogy mutatod, hogy mi van még ott.
Hanem igen, hogy én most ekkora vagyok, de nagyon leegyszerűsével 149-szer ekkorára tudok nőni.
Az meg érdekes, hogy ők még abban is választhattak, vagy válogathattak, hogy ugye hol mennek tőzsdére. És a királyságot választották. Az érdekes, mert onnan most úgy tűnik, hogy azért nagyon sok szereplő el is vágyott.
Hát nézd, a TransferWise-nak alapvetően mindig is angol.
De mondjuk
nyilván
ott volt
észt a két alapító, de londoni
az
gyökereik vannak.
Az alapötlet onnan jött.
Igen. Így van. Ez az egyik, a másik, meg Brexit ide vagy oda, ez ugye a tőzsdéket nem igazán befolyásolja. Ugyanúgy tudunk amerikai részvényeket is venni, mint ázsiait, vagy angolt, vagy mint EU-n belülieket, és az tény, hogy a mai napig a londoni tőzsde nem, hogy Európa, de Európa egyértelműen legerősebb és legnagyobb kapitalizáció piaca, de világszinten is top. Most nem vagyok ennek a témának a szakértője, de hogy top 5-10-ben van, az biztos. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy jó döntés volt. Itt nem is igazából európai, vagy EU-s, meg angol tőzsde között gondolkodtak, hanem amerikai és londoni között. Igen. Valószínűleg ez azért van egyébként, mert a Wise Amerikában még nem nem annyira ismert, mint Európában. De aztán egyébként ez megint más téma, de hogy, vagyis így kikacsintás, de hogy aztán az, hogy 3 év múlva elérhetővé teszik dollárban denominálva, dollár alapúan a részvényeiket mondjuk egy Nasdaqon, az igazából már csak egy ilyen operatív mutatvány lesz.
Csak még egy dolog, nekem nagyon élesen beütött a fintech cégek tőzsdei bevezetésről beszélgetünk, és mondtad, vagy írtad nekem, hogy hamarosan ugye a Stripe, a Robinhood, a KakaoPay, az Opa, hogy ez a peer-to-peer, az Opa, ugye, és 2005-ben indultak, azt fölírtam magamnak, és hogy mekkorát lökött rajtuk a Covid, az valami hihetetlen. Tehát mindenki, igen, aki tönkre ment, csődbe ment, nem kapott hitelt, nem kapott pénzt, az tőlük kaphatott, így kaphatott, és puff, az egekben vannak, és egy pillanat ott vannak a tőzsdén.
Igen, így van, abszolút. Lákanyarodva hamarosan piacra kerülőkre. Ugye egyébként a közelmúltból 3-at hoztam, még egyet a rendkedvért illeszünk ide. A Wise-ról és a Coinbase-ről tettünk említést, mind a kettő direkt listázással került piacra, és Short igazából a Lemonade kezdte meg erről, akkor be is számoltunk, de hogy ugye ez egy amerikai insurtech cég, közösségi biztosítási modellel kerültek a piacra, azt mondják, hogy ők a profitnak egy részét visszaadják az ügyfeleknek, te meg ügyfelként választhatsz úgy, hogy azt eladományozod, és egy ilyen nagyon egyszerű üzletkötési, szerződéskötési logikával hasítanak igazából a piacon. És igen, a hamarosan jövőkben próbáltam úgy válogatni, hogy mindenféle földrészről hozzunk, szerintem Afrikát leszámítva sikerült is, és itt az Opával indul a sor, így van peer-to-peer hitelezés, úgy, ahogy mondod, az tény, hogy ezen most a Covid lökött nagyon nagyot. Kapott az Opa lehetőséget arra is egyébként, hogy ugye angol cégről beszélünk, az angol ezeket a mentő hiteleket is közvetítsék. Azért nem 100%-ban a peer-to-peer lendingből nőttek nagyra, de az alap gondolat egyébként alapvetően az Opára úgy tudunk gondolni, mint egy peer-to-peer hitelező cégre. És akkor akiket itt még látunk, elég illusztris társaság egyébként, hogy látunk egy Stripe-ot, ugye ez egy ilyen PayPal az nagyon hasonló, hogy a Collison testvérek, két ír testvér által alapított cég, még mindig csak 30-31 évesek, tehát porztó fiatalok, iszonyatos méretűre nőtt ez a cég, jelenleg a világ legértékesebb magánkézben levő fintech cége, és várhatóan 100 milliárd dollár fölött megy tőzsdére, ami durva. PayPal-nál beszéltünk a kapitalizációról, ott most ilyen 350 milliárdon vannak, de hát van egy komoly időbeli előnyük, igen. Aztán itt Robinhood, aki idén inkább a botrányokról volt híres, ugye az öngyilkossá vált fiatal, szerencsét próbáló amerikai ügyfelük, aztán itt a Reddit botrányok kapcsán, ugye amikor a short squeeze-eket próbálták szabotálni, és elérhetetlenné tették ezeket a papírokat, aztán viszonylag sok bírságot is fizettek.
Igen,
idén.
Mindig van 50-valahány millió ügyfelük, regisztrált ügyfelük.
Így van, ez is egy stratégia. Borzasztóan nagy ügyfélkör, és hát hogyha valaki nagyot lökött a Covid, vagy ilyen alszektor, akkor az a Stripe-szerű, PayPal-szerű cégek mellett én ilyen második helyre tenném ezeket az online tőzsdei platformokat, és itt is jó nagy várható piaci értékről beszélhetünk. És ezen még két ázsiai cég, és mind a kettőről beszélgettünk korábban egyébként. Az egyikről az Indiában jártam, 3 évvel ezelőtti műsorban tettem említést, ez a Paytm nevű cég, ez egy most nagyon leegyszerűsítve gyakorlatilag az indiai PayPal kiegészülve poszterminál szolgáltatással, tehát ilyen mindenféle QR-kódos, meg kártyás fizetéseket online és offline elfogadó cég, tényleg jó nagyok. Tehát annyira, hogy így szembe is jött a 2-3 nap alatt a termékük vagy termékeik, amit ott töltöttem, és egy dél-koreai cég, a KakaoPay, akikről szerintem az egyik első adásban beszéltünk, egy ilyen nagyon koreai, nagyon ázsiai, nagyon sok ügyféllel rendelkező cég, de amikor beszéltünk róluk, akkor tájt indultak egyébként.
Mint a Lemonade, és a legelső adásokban beszélgettünk.
Igen. Úgyhogy nagyon izgalmas, én nyilván nem célunk, meg nem feladatunk, meg nem is szabad itt befektetési tanácsokat adni, úgyhogy nem is mondanám, hogy ezek közül szerintem, vagy szerintünk melyikek a legizgalmasabbak. Annyit érdemes mindenképpen elvinni a mai adásból, hogy
figyelni
belőled is lehet fintech cég tulajdonos, hogy ezt ilyen szlogánként zárjuk. Érdemes figyelni, szerintem senkit ne rettentsen az, hogyha ilyenben gondolkodik, hogy az utolsó vagy a műsorban, aki mondjuk figyelmesen hallgat egy ilyen 2 évvel ezelőtt bemondott kockázati tőkések által generált értékelésnek most a többszörösért lehet hozzájutni. Ez egy Apple-nél, PayPal-nál, mindenkinél így volt, a tőzsdei bevezetés előtt is ment fel az értékük, de itt az igazi rally az most indulhat, most lesznek hozzáférhetőek ezek a cégek a nagy publikum számára, akár egy Robinhood platformon egyébként, illetve az intézményi befektetők számára is, és a nagy felhajtó erőt akár egy Teslánál is, hogyha visszagondolunk, de egy Apple-nél is sorolhatnánk ezeket, az hozta, amikor elkezdtek belevásárolni a nagy nyugdíjalapok, meg egyéb befektetési alapok, ők tudják az igazi erőt, meg forgalmat, meg árfelhajtást hozni, úgyhogy én azt gondolom, hogy aki szeretne nem csak felhasználóként, hanem részvényesként is,
tulajdonosként
irányítani, nem, az alapítson fintech céget, de az egy egészen más sztori. Így visszagondolom, nem biztos, hogy javasolnám. Az hozzá tud jutni néhány dollártól határa csillagoség.
Fintech.hu-n a részletek, Szupán Márton Pik, köszönöm szépen, jövő héten találkozunk a Fintech világában.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.